Kedves gyülekezet, ha megengeditek, akkor először a gyerekekhez szeretnék szólni, illetve Zsófihoz és Nimrodhoz. Gyertek ide előre, jó gyerekek? Hogy lássam a szemeteket. Jó? Mert ott hátul nem látnak. Apuci biztos ide jön veletek, jó? Most figyeljetek. Szerintem a felnőttek is figyelhetnek, mert mindannyiunknak tanulságos ez a történet. Én egy kisfiúról szeretnék nektek beszélni, aki a világ legerősebb kisfiúja volt. Egyszer élt egy kisfiú, és ő nagyon-nagyon erős volt, és ezt is hitte magáról. És azért hitte ezt, mert az édesapja mindig azt mondogatta neki, hogy kisfiam, te vagy a világon a legerősebb. Egyszer történt, hogy az anyukája elvitte a kisfiút egy játszótérre. És a kisfiú látott egy hatalmas nagy követ, ami az ő súlyánál, hát jóval nagyobb volt. De mivel azt mondta neki az édesapja, hogy te vagy a legerősebb a világon, ezért ő úgy gondolta, hogy azt a követ ő egyedül fel tudja emelni, és arrébb tudja tenni. Oda ment a kőhöz, hát próbálta megemelni, de nem sikerült. Próbálta arrébb gurítani, az se sikerült. Erőlködött nagyon, de nem sikerült neki azt a követ megemelni, és akkor mérges lett, és azt mondta anyukájának, hogy ez nem igazságos, mert apa azt mondta, hogy én vagyok a világon a legerősebb, és mégse tudom ezt a követ megmozdítani. De hát újra próbálkozott, és aztán amikor rájött, hogy neki nem sikerült, akkor odament anyukájához, és megkérte, hogy segítene neki azt a követ felemelni. És akkor az anyukája azt mondta, hogy nagyon szívesen segítek neked. Oda ment, és együtt fogták, vonszolták a követ, még végül sikerült felemelni. És akkor azt mondták, hogy hurrá, de jó, sikerült. És a kisfiú szomorúan azt mondta anyukájának, hogy hát nem én vagyok a legerősebb a világon, mert nem tudtam ezt a követ egyedül megemelni. És tudjátok, mit mondott az anyukája? Hogy de te vagy a legerősebb kisfiú a világon, mert kérted a segítségemet. Nem biztos, hogy akkor vagyunk mi a legerősebbek gyerekek, mikor azt hiszük, hogy mi valamit meg tudunk emelni, hanem sokszor abban mutatkozik meg az erőnk, hogyha segítséget tudunk kérni, mert ezzel megalázzuk magunkat a Jóisten és a szülők előtt. Hogyha úgy érzitek, hogy van olyan feladat, amit nem tudtok megoldani egyedül, de meg kell mindig egyedül próbálkozni vele, akkor meg kell kérni apát, anyát vagy a nagyszülőket, hogy segítsenek nektek megoldani azt a feladatot, és akkor ő segíteni fog nektek. És ha ők se tudnak segíteni, akkor pedig az Úr Jézushoz kell fordulni, és hozzá kell imádkozni, hogy segítsen nektek ebben. Úgyhogy én ezt szerettem volna nektek elmondani, úgyhogy kívánom, hogyha nehéz helyzetbe kerültök, akkor mindig tudjatok segítséget kérni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha van kedvetek, akkor még figyelhettek. Köszönöm. Kedves felnőttek, vagy gyermekek, aminek érzitek magatokat, én most egy olyan témával készültem nektek, olyan témát hoztam, ami nekem napi szinten küzdelmet és problémát jelent az életben, de én úgy gondolom, hogy ez nem csak nekem, hanem nektek is, hiszen Ellen White azt írja, hogy ez a képesség, ez a gyülekezet kétharmadában okoz problémát. Szeretném, ha kikeresnénk a mi alapigénket, Jakab apostol harmadik fejezete, tehát Jakab apostol levelének harmadik fejezete, és a második verset szeretném, ha elolvasnánk közösen. Jakab apostol harmadik fejezetének a második verse. Mert mindannyian sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Az egyszerű fordítású Bibliából is engedjétek meg, hogy felolvassam az ígét. Mindannyian sokszor vétkezünk. Aki viszont a beszédben nem vétkezik, az már tökéletes, hiszen ha a beszéden tud uralkodni, akkor az egész lényét is uralma alatt tartja. Jakab apostol nagyon sok azt mondja, hogy az embernek nagyon sok bűne van. Nagyon sokszor vétkezik egész életében, de ezt úgy jelenti ki, mintha ez természetes lenne, ez az életnek a velejárója. Nem taglalja ezeket a bűnöket, hanem azt mondja, hogy a beszéd. A beszédről mondja azt, hogy nagyon fontos az ember életében, és hogyha valaki azon tud uralkodni, akkor az egész lénye felett képes uralmat tartani. Gondolkodtam azon, hogy miért a beszédet emeli ki, hogy mitől válik az ember tökéletessé, hogyha tud uralkodni a beszédén, és ezáltal önmagán is. És miért is fontos számunkra a beszédnek a képessége. Engedjétek meg, hogy egy kis anatómiai kitekintést is tegyünk, hiszen ez nagyon fontos, hogy megértsük az összefüggéseket. A beszéd, mint fogalom azt jelenti, hogy ugye ez a nyelvi kommunikációnak a legáltalánosabb eszköze, tagolt, hangzó, kommunikációs csatorna, ami ugye nyelvi kódot közvetít. Alapját ugye a beszédhangok alkotják, magán és mással hangzók. Továbbá a beszédünket kísérhetik nem verbális, tehát nem szóbeli kifejezések, mint például a hanglejtés, a hangszín, a hangsúly, és emellé kell megemlíteni mindenképpen a testbeszédet is, a kezeknek és a lábaknak a kifejezését is, amivel adott esetben vagy megcáfoljuk, amit mondunk, vagy pedig megerősítjük. A beszéd azért is fontos, mert információt közlünk a másik emberrel, sokszor a célból, hogy a viselkedését befolyásoljuk, vagy hogy saját igényeinket kifejezzük és érzéseinket. A Jóisten olyan csodálatosan megteremtette a beszédet, hogy először is arról szeretnék beszélni, hogy a hang hogyan képződik. Valószínűleg tudjátok ti is, hogy a tüdőből kidélegzett levegő a gégén keresztül megrezegteti a hangszálakat, és ezáltal tudjuk mi a hangot kiadni, és ugye az így keletkezett hangot a szánkkal, nyelvünkkel, szájpadlásunkkal megformázzuk, és így alakul ki a hang, illetve a beszéd. Ahhoz, hogy értelmesen beszéljünk, ahhoz szükség van először is arra, hogy tudatosan tudjuk irányítani a mi beszélő szerveinket. Emellett szükség van arra, hogy a mi idegrendszerünk egészséges és épp legyen. Továbbá arra is, hogy az ízületek és izmok, ugye, amik a szánkban vannak az arcunkon, hogy azok is megfelelően funkcionáljanak. És nem utolsó sorban ahhoz, hogy az ember meg tudjon tanulni beszélni, ugye az gyermekkorban fog eldőlni, ahhoz pedig elengedhetetlen a hallás, hogyha hogy egy kisbaba hallja a saját hangját, hogy később ugye tudjon majd beszélni. A szakirodalom megemlít egy olyat, hogy értelmes beszéd. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor a beszélő tudatosan formálja meg a mondani valóját, és a kommunikáció tudatosan akarja. Az agy működéssel a beszéd úgy függ össze, hogy a beszédközpont az két helyen található az agyunkban. Szerintem tudjátok, hogy az egyik az agykérekben, ugye a bal agyféltekében található. Az agykéri részben van a beszédközpont, és ez felelős azért, hogy az ajak, a szájpadlás, a nyelv és a hangszálak mozgását tudja irányítani, tehát ez a tudattalan mozgás. A másik része pedig a homloklebenyünkben, a halánték és homloklebenyben található. Ez irányítja a hangulatunkat, a gondolkodásunkat és a tervezést, tehát itt innen indul ki az, hogy mi mit mondunk, tehát a tudatosság. Még mielőtt az ember megszólal, létrejön egy belső beszéd, amit mi nem fejezünk ki. Ez az embernek a saját anyanyelvén folyik. Biztos ti is ismeritek ezt az érzést, hogy mielőtt szeretnétek valakinek valamit mondani, vagy amikor nem is beszélünk senkivel, akkor állandóan járnak a gondolataink, megfogalmazunk magunkban gondolatokat, és hogyha eldöntjük azt, hogy milyen szeretnénk kimondani, akkor ezt tudatosítja az agy, és mi kimondjuk, amit gondoltunk. Ezért is fontos az, hogy milyen ingerek érnek bennünket, mert ugye a külső és belső ingerek hatására születik meg a beszéd. Még egy érzékeny pontot szeretnék mondani, ami nekünk nőknek egy kicsit érzékenyebb. Ugye ti is tudjátok, hogy a nőknek a bal agyfélteke fejlettebb, mint a férfiaknak, és ezáltal a beszéd központunk is sokkal fejlettebb. Tehát hajlamosabbak vagyunk többet beszélni, többet fecsegni, nem tudom ezt másképp kifejezni. Sokkal több a szókincsünk, fogékonyabbak vagyunk a nem verbális közlésekre. A férfiakra jellemző az, hogy lényegre törően beszélnek, céltudatosan, nem mindig van az ő mondani valójuknak hátsó tartalma, ugye mi nők hajlamosak vagyunk úgy körülírni egy problémát, hogy ez ne is tűnjön olyan problémának. Ők ezt sokkal természetesebben közlik. Egy pszichológus nő azt írta, hogy az ideges nő meggondolatlanul fecseg, az ideges férfi pedig meggondolatlanul cselekszik. Tehát mindegyik nemnek megvan a maga nehézsége, amivel küzdeni kell, de a beszéd képessége az nekünk nőknek jobban megadatott, és ezért is fontos, hogy hogyan bánunk vele. Tehát összefoglalhatjuk azt, hogy a beszédünknek van a tudatos és a nem tudatos része, és az Isten ezt úgy alkotta meg bennünk, hogy mivel a homloklebenybe tette a tudatos irányítás képességét, ezért mi választhatjuk meg azt, hogy mit szeretnénk mondani, és hogyan szeretnénk közölni. Itt is látszik, hogy az Isten ebben nem korlátozza az embert, hanem lehetőséget ad arra, hogy tudjuk irányítani a kimondott szavainkat. Amiről még szeretnék egy pár szót mondani, ugye ez a nem tudatos dolog, ez a testbeszéd. Amikor valamit mondunk, gondolunk, akkor ez a testbeszéd meg tudja ezt erősíteni, vagy meg tudja cáfolni. Az agy ugye, az egész emberi agyat az Isten úgy teremtette meg, hogy az igazságot mondjuk. És ha az ember nem valós dolgokat állít, másít, akkor olyan kémiai reakciók lépnek életbe a szervezetbe, amikor a teljes test tiltakozik az ellen, hogy az ember mit mond és hogyan mondja. Ezért is fontos, hogy ne csak a beszédünk, hanem a testbeszédünk is legyen összhangban azzal, amit gondolunk, különben nem leszünk hitelesek. Szeretném, hogyha kinyitnánk a Bibliát Példabeszédek 18. fejezet 21. versénél. Tehát Példabeszédek 18. fejezet 21. verse. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Az egyszerű fordítás számomra egy kicsit közelebb hozta. Élet és halál a nyelv hatalmától függ. Ahogyan bánsz vele, úgy eszed gyümölcsét. Ebben az ige szakaszban két ellentét jelenik meg, mégpedig a halál és az életnek az ellentétje. Feltenném azt a kérdést, hogy hogyan hat a mi beszédünk a másik emberre. Halál vagy élet? Amikor megbántjuk a másikat, vagy rosszat szólunk, akkor sokszor mondjuk azt, ezt magamtól is tudom, hogy ó, nem úgy gondoltam, én ezt nem mondtam komolyan, ez nem nagy ügy. Ez csak egy kimondott szó. Remélem, nem sértődtél meg. Tudomásul kell vennünk azt, hogy ezt tudatosan mondtuk. Hiszen ezt mi döntöttük el, hogy a másik embert mi megbántjuk, ezt mi döntöttük el, hogy mi olyat mondunk neki, amivel fájdalmat okozunk. Hiszen nem uralkodtunk tudatosan a mi érzéseink felett. Tudnunk kell azt, hogy szavainknak jó és rossz hatása is lehet. Vagy halált fogunk vele okozni, vagy életet fogunk adni. Feltettem magamnak azt a kérdést, és ezt is tegyétek fel magatokba, hogy az elmúlt héten ti a másik embernek a beszédetekkel mit okoztatok? Életet adtatok, vagy halált? Azt mondja Lukács evangéliumában Jézus Krisztus a 6. fejezet 45. versében, tehát Lukács evangélium a 6. fejezet 45. versében, Lukács 6.45. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hoz elő jót, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hoz elő gonoszt, mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Tehát, ha a mi szívünk romlott, akkor csak romlott, gonosz és bántó beszédet fogunk tudni mondani. Ezt hiába szépítjük, ezt az ige mondja ki, hogy a romlott szívéből az ember csak romlott kincseket tud előhozni. Ha viszont igazi keresztények szeretnénk lenni, és mi erre törekszünk, és jó szívre vágyunk, ugye amiről apa is beszélt az ige hirdetésében, hogy kérjük a hús szívet az Úr Jézustól, akkor a mi szavaink életet fognak adni a másik embernek, és meg fogják erősíteni őt. Én csak azt tudom megint mondani, hogy a választás rajtunk múlik, hogy mi mit választunk. Életet vagy halált. Gondolkodjunk el azon, hogy hogyan tudunk a mi szavainkkal másoknak kárt okozni. Én néhányat itt felsoroltam. Sokszor sebzünk meg másokat a szívük mélyéig és sérelmeink, mikor sérelmeinket és rossz érzéseinket csak úgy odabökjük a másiknak. Gondolom, ti is ismeritek ezt az érzést, hogyha valaki úgy szóva beszól nektek, vagy olyat mond, ami fáj, vagy mikor ti bögtök olyat oda, ami úgy szívből, úgymond csípőből jött. Azt mondja Példabeszédek 12. fejezet, 17. verse, példa 12-17. Van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúráshoz, de a bölcsnek nyelve orvosság. Tehát itt is megjelenik az életnek és a halálnak a fogalma, hiszen ha valakit törrel megszúrnak, akkor azt megsebzik. Az vérezni kezd, és még jó, hogyha nem ölik meg azzal a törrel, ugye? De hogyha bölcsen tudunk szólni, akkor gyógyítani tudjuk a másikat, és nem megsebezni. A másik, amikor olyat mondunk, amikor gyötrődésbe taszítunk egy másik embert, vagy pedig saját magunkat, hiszen ugye a kimondott szavak mindig visszahatnak ránk is. Példabeszédek 15. fejezet 4. verse, tehát Példabeszédek 15. fejezet 4. verse azt írja, a nyelv szelítsége életnek fája, az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. Sokszor meggondolatlan kimondott szavainkkal biztos tapasztaltátok azt, hogy két ember között is a kapcsolatot teljesen le tudjuk rombolni. Tehát ami addig két ember között volt bizalmi viszony, azt a szavainkkal még körülbelül pár perc alatt semmissé tudjuk tenni. Ugye, mint már említettem, a másik része pedig, amit a példa 18-21-ben, hogy a szavaink érzelmileg és gyakorlatilag fizikai halált is tudnak okozni a másik ember számára. Viszont az ige beszél a pozitív hatásairól is a beszédnek, ha már ennyi negatív hatást soroltam fel. Az ellentétét is kiválthatja, életet lehet egy kapcsolatba. 15. fejezet, példa 15. fejezet 4-nek a verse, ugye a szelíd nyelv életnek fája. A megfelelő szavak tudnak helyreállítani egy kapcsolatot, kiépíteni a bizalmat, gyógyulást hozni a másik számára. Ez Példabeszédek 16-24, tehát 16-24, elég sok ígét fogok mondani, úgyhogy ha gondoljátok, ki is kereshetitek a jegyzetelőknek, pedig majd igyekszem többször elismételni. Tehát 16-24, lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. A jól megválogatott szavaink segítenek abban is, hogy megértsük egymást, egymás gondolatait. Példa 16-21. 16-21. Aki elméjében bölcs, hivatik értelmesnek. A beszédnek édessége neveli a tudományt. Ebből is láthatjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy mit mondunk, és még sokszor fogom ismételni, de a választás megint rajtunk múlik, hogy mi mit választunk ezek közül. Egy másik problémát is szeretnék még mondani ezek mellett, mégpedig a fecsegést és a pletykát. Röviden szeretnék elmondani egy történetet, amit úgy hallottam Erdélyben élő testvértől, de lehet, hogy ismeritek is. Az egyik településre egy új lelkészt, adventista lelkészt helyeztek oda. Ugye hát ott szokás az, hogy köszöntik őt a testvérek, hétköznap, mikor oda költözik, felajánlják a segítséget, és akkor a szomszédok is hoznak ajándékokat, amit éppen úgy ők jónak látnak, hogy köszöntsék az új lakót. És az egyik lelkes testvérnő ezt meghallotta, és hát ő oda ment, hogy akkor ő felajánlotta, hogy ő segíteni fog, ő segít kipakolni a dobozokból, ő abszolút lelkes lesz. Hát úgy volt vele a lelkész, hogy visszautasítani ezt nem lehet, hiszen hát csak segíteni akar neki. És behívta a lakásába, és bement a konyhába a testvérnő, és meglátott az asztalon egy üveg bort és sonkát. A testvérnő ezt meglátta, és akkor elkezdett szabadkozni, hogy ne haragudj, de nekem mennem kell, és nem érek rá segíteni, mert valami közbe jött. A lelkész nem tudta, hogy mi a problémája, tudomásul vette. Ez a testvérnő elmondta azt a gyülekezeti tagoknak, hogy a lelkész sonkát eszik és bort iszik. Hozzá kell tenni, hogy a testvérek ezt elhitték, és mikor elérkezett a szombat, és a lelkész volt beosztva, akkor nem engedték őt igét hirdetni. És nem értette a lelkész, hogy mi a probléma. Megkérdezte a testvéreket, és elmondták, hogy hát láttuk az asztalodon azt, hogy te disznóhúst teszel, és alkoholt iszol. És nem értette a lelkész, hogy honnan jött ez a probléma. És akkor mondta neki a testvér, hogy az asztalán mit látott. És akkor a lelkész ezen nagyon elcsodálkozott, és elmondta azt, hogy azt nem ő fogyasztja, és nem is ő eszi, hanem az egyik szomszédtól kapta szeretettel, de annyira elfoglalt volt, és annyi vendég jött, hogy nem volt ideje neki arról beszélni, hogy ő ilyen élelmiszereket nem vesz magához. És amikor a napnak vége lett, akkor ő átballagott a szomszédhoz, visszaadta, és azt mondta, hogy köszöni szépen, és ő ezt nem fogyasztja, és egy nagyon jó beszélgetés lett köztük a Jóistenről és a helyes táplálkozásról. Hozzá kell tenni, hogy a gyülekezetben nem állt helyre a béke, a lelkészt el kellett helyezni. Egy testvérnőnek a meggondolatlan beszédje, a hír, hamis hírnek a terjesztése ekkora törést okozott egy közösségbe. Én úgy gondolom, hogy nekünk nagyon át kell azt gondolni, hogy milyen hírt viszünk a másikról. Meg vagyunk-e arról győződve, mielőtt bármit mondunk, hogy annak az alapja valóságos-e. Elgondolkodtam azon is, hogy ugye a fecsegő ember, vagy aki pletykál, annak ugye nagy problémája az, hogy nem is tud titkot tartani. És akkor én magamból kiindulva gondoltam azt, hogy én milyen hívő vagyok, nekem valaki elmond valamit, én azt biztos, hogy nem adom tovább senkinek semmilyen szín alatt. És amikor így szituációkat idéztem fel az életemből, akkor rájöttem, hogy hányszor csúsztak ki olyan meggondolatlan szavak egy harmadik félről, egy illetéktelen személynek, amit észre se vettem. Mind miért? Azért, mert sokat beszéltem. Sokat beszéltem, és nem kontrolláltam azt, hogy én mit mondok. És amikor sokat beszélünk, akkor akarva akaratlanul közlünk olyan információkat is a másikkal, ami adott esetben nem rá tartozik. Hogy mi a vége annak, amikor mi elmondjuk a másik embernek a titkát egy harmadik félnek. Hát egyrészt ugye magunknak hatalmas nagy gyötrelmet okozunk vele. Hozzátenném, aljas dolog, de akkor, hogyha kiderül, nem? Ha nem derül ki, akkor nyugodt a lelkiismeretem, nem derült ki, és semmi probléma. De ha kiderül, akkor bennem csalódnak, fájdalmat okoztam a másiknak, gyötrelmet okoztam magamnak, és az a harmadik személy, akinek elmondtam, vajon ő milyen véleményt alkot rólam. Tehát nagyon-nagyon kell vigyázni azzal, hogy amikor sokat beszélünk, akkor mit mondunk, mert ha sokat beszélünk, akkor nem tudjuk kontrollálni a kimondott szavainkat. Ellen White a Szentlélek erő reátok című könyvében a prédikálás ajándéka fejezetében ezt írja. Egyetlen szót sem mondjunk ki meggondolatlanul. Krisztus követői nem szólnak gonoszul vagy könnyelműen, nem elégedetlenek, és egyetlen tisztátalan gondolat sem hagyja el ajkukat. Az előbb felsorolt hibák mellett még röviden szeretnék olvasni Ellen White-tól egy-két gondolatot, hogy milyen hibákat követünk még el beszédünkben. Durva, ingerlékeny beszéd. Ez az üzenet az ifjúságnak 233. oldalon található. Durva beszéd az otthonban, türelmetlen szavak mi sok bajt okoznak a családi körben. Mert ha az egyik türelmetlenül kifakad, a másik hasonló módon és hasonló hangnemben felel. Ezután következnek a megtorlás és önigazoltság szavai, amelyek azután súlyos, gyötrő igát ácsolnak nyakuknak. Mert mindezek a keserű szavak szívük számára fájdalmas termést hoznak majd. Szégyenkezni fognak, akik ilyen módon cívódtak. Önbecsülésük és önbizalmuk elvész, lelkiismeretfurdalás és keserves megbánás fogja emészteni őket, mert önuralmukat elvesztették, és ilyen beszédet engedtek meg maguknak. Mennyivel jobb volna, ha soha senki nem ejtene ki ilyen szavakat. Ó, bár csak jobban ellenőrizhetnénk szavainkat és tetteinket, mi erősek lehetnénk, amelyeket szégyen nélkül hallgathatnánk meg ismét az ítélet napján. Milyen másként tűnnek majd fel azok az Úr napján, mint amilyennek látszottak akkor, mikor kiejtettük őket. Elhamarkodott meg gondolatlan szavak. A nyelv használatában talán nincs még egy olyan hiba, mely fiatal és öreg könnyebben siklik el, mint az elhamarkodott, türelmetlen beszéd. Azt gondolják, hogy elegendő mentség számukra, ha így érvelnek. Kijöttem a sodromból, nem úgy gondoltam, a valóságban, ahogyan mondtam. Isten igéje azonban nem veszi olyan könnyen ezt a hibát, ezért így int bennünket. Láttál-e beszédében hirtelenkedő embert? A bolond felől több reménység van, hogy nem a felől. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város. Olyan férfi, akinek nincs birodalma az ő lelkén. Az elhamarkodott, felületes, szenvedélyes beszéd olyan károkat okozhat, melyeket egy egész élet bűntudata sem tehet, meg nem történté. Ó, mi is sok szív tört meg, mi is sok barát idegenedett el, mi is sok élet szenvedett hajótörést azoknak éles, elhamarkodott szavai által, akiknek segítséget és gyógyulást kellett volna hozniuk. Ez előttel az élet tanítási módszerek című fejezetből volt. A másik probléma, biztos ti is találkoztatok ilyen emberrel, sajnos nekem a kolléganőm ilyen, és hát ezt napi szinten nem könnyű elviselni, elégedetlenség. Az elégedetlen ember a soha semmivel nincs megelégedve, aminek hangot is ad. Állandóan azt ecseteli, hogy neki milyen rossz az élete, hogy neki soha semmi nem jön össze, milyen igazságtalanul bánik vele mindenki, és panaszkodik. Milyen kárt tudunk okozni azzal, ha mi panaszkodunk és elégedetlenek vagyunk? Egyrészt ismerjük a Bibliából az igéket, illetve az Ószövetségben is, ugye találkozhatunk azzal, amikor egy valaki elkezdett zúgolódni a zsidó nép körében, egy egész nép vált zúgolódóvá. Ránk is hat ez a fajta viselkedés, és ezt pedig ugye tovább tudjuk adni. 1 Korintus 10, tehát 10. fejezet, 10. verse, 1 Korintus 10. fejezet, 10. verse azt mondja, se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ő közülük zúgolódának némelyek, és elvesznek a pusztító által. Tehát a zúgolódás az az Isten szemébe ilyen komoly. Ilyen komoly. 1 Korintus 10:10. Igen, bocsánat, hogy gyors voltam. A másik hiba, amiben talán mi keresztények nem esünk bele, a hazugság hibája, de ha már kicsit elferdítünk dolgokat, vagy eltitkolunk, vagy nem mondjuk, akkor én úgy gondolom, hogy azzal már hazudtunk. 101. Zsoltár 7. verse, tehát Zsoltár 101:7. Azt mondja, nem lakozik az én házamban, aki családságot művel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Tehát Isten azt mondja arról az emberről, aki hazudik, hogy nincs kapcsolatban ő vele. Nincs napi szinten az ő házában, nem lakik benne Jézus Krisztus, és ezáltal Isten előtt nem is állhat meg. Úgyhogy úgy gondolkodjunk el ezen is, hogyha mi nem mondunk valós információkat, akkor gyakorlatilag nincs bennünk Isten, és nem tudunk az ő színe előtt megállni. Ellen White még kiemel egy hibát, amiben szerintem hajlamosak vagyunk beleesni, mégpedig az imádságban való vétek. Röviden olvasnék egy-két idézetet. Fontos megjegyeznünk, hogy nem csak beszédben vétkezhetünk, hanem imádságban is. A pogányok puszta eszközeinek tekintették imáikat, amellyel a bűnt kiengesztelhetik. Úgy gondolták, hogy minél hosszabbak imáik, annál több érdemet szereznek vele. Azonban, ha tevékenységük által megszentelődtek volna, az azt jelentené, hogy olyan valamivel rendelkeznek, ami örvendezésre és dicsekvésre méltó. A farizeusok is elfogadták az imának ezt a pogány módját, amivel ma is találkozhatunk az úgynevezett keresztények között. A megszokott, betanult szövegek, ima szövegek egyszerű ismétlése, anélkül, hogy szívünk Isten után vágyakozna, ugyanaz, mint a pogányok szócséplése. Ellen White azt írja, hogy ige hirdetésekben is lehetnek hibák és hiányosságok. Több oldalról hangzottak el olyan vélemények, hogy szónokaink első előadásaikban a törvényről és nem Krisztusról beszélnek. Ez az állítás, ha pontosan megvizsgáljuk, nem fedi a valóságot, azonban valami alapja mégis lehet. Nem prédikáltak-e már olyanok, akik Isten dolgaiban nem rendelkeztek igazi tapasztalattal, és Krisztus igazságát még nem öltötték magukra? Sok prédikátor csak beszédeket tartott, bizonyítékokat adott elő bibliai tárgyakról, és alig említette a megváltó megmentő erejét. Bizonyságuk így nélkülözte Krisztus megtisztító vérét. Az összes meggyőződéses keresztény közül az adventisták mutassák be legjobban Krisztust a világnak. A harmadik angyal üzenete felszólít a szombat igazságának hirdetésére. Ezt az üzenethez tartozó többi igazsággal együtt kell hirdetnünk, azonban Jézus Krisztust, a megváltás központi erejét nem szabad kihagynunk. Röviden szólnék még, mert sokat gondolkodtam azon, hogy ezt a témát kihagyjam-e. Még apát is megkérdeztem, mit javasol, és azt mondta, hogy vegyük bele, hiszen ez is az életnek a napi velejárója, mégpedig az esküvéssel kapcsolatban, mit mond Jézus. Máté evangéliuma, 5. fejezet, ez ugye a hegyi beszédben beszél Jézus az eskütételről. 5. fejezet 33 versétől a 37. versig. Tehát 5-33. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. Én pedig azt mondom néktek, teljességgel ne esküdjetek se az égre, mert az az Istennek királyi széke, se a földre, mert az az ő lábainak zsámoja, se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa. Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé, hanem legyen a ti beszédetek úgy-úgy, nem-nem, ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van. Ellen White-tól idéznék újabb részt hozzá, mert úgy gondolom, hogy ezt ő tudta a leghitelesebben elmondani nekünk. Minden dolog Istentől származik. Nincs semmink sem, amit nem Istentől nyertünk volna, sőt, mi több, semmink sincs, amit nem Krisztus vére szerzett volna számunkra. Saját magunk és mindenünk magán hordja a kereszt jegyét, az a vér vásárolta meg, mely mindennél becsesebb, mert Istennek élete. Ennek folytán szavaink megerősítésére semmiféle zálogunk sincs, mert hiszen semmi sem a mi tulajdonunk. Ha valaki egyáltalán esküt tehet, az elsősorban a keresztény ember, hiszen állandóan Isten jelenlétének tudatában él. Tudja, hogy minden egyes gondolata nyilvánvaló az ő szemei előtt. Ha a törvény szerint eskütételét kérik, bátran hívhatja Istent tanúnak, hogy az, amit mond, tiszta igazság. Az Úr itt alapelveket állít fel, amelyek az esküdözést feleslegessé teszik, azt tanítja, hogy tisztaság, igazság legyen szavaink zsinórmértéke. Hanem legyen a ti beszédetek úgy-úgy, nem-nem, ami pedig ezeken felül van, a gonosztól van. Ezek a szavak elvetik mindazokat a jelentőség nélküli kifejezéseket, amelyek könnyen idézhetnek elő félreértést, kétértelműségük folytán. Elvetik a színlelő udvariaskodást, az igazságtól való eltérést, a hízelkedő beszédmodort, a túlzásokat, a kereskedelemben előforduló megtévesztéseket, amint ez ma a társadalmi és üzleti életben szokásos. Jézus szavai azt tanítják, hogy senkit sem nevezhetünk őszintének, becsületesnek, aki másnak igyekszik feltűnni, mint ami a valóságban, vagy akinek szavai nem fejezik ki szívének igazi érzelmeit. Ha az emberek Krisztusnak e tanítását tiszteletben tartanák, akkor a sok rossz véleményt, a barátságtalan ítéletet elhallgatnák, mert kicsoda képes őszintén az igazságot vázolni, amikor mások eljárását és indokait bírálja. Hányszor befolyásolja károsan az ítélet, a büszkeség, a szenvedés és a személyes érzékenység? Minden egyes szó, pillantás, sőt még a hanglejtésünk is kifejezhet valótlanságot. Vagy oly módon is adhatunk elő tényeket, hogy azok a hallgatókban rossz benyomást keltenek. Tehát minden, ami ezen felül van, az igazságon felül, a gonosztól van. Minden, amit a keresztény tesz, legyen tiszta, mint a napsugár. Hogyan ismerhetjük fel szavaink tisztátalanságát? Hogyan juthatunk el arra, hogy a mi beszédünkben sok a bűn? Ézsaiás 6. fejezet 5. verse adott nekem erre választ. Ézsaiás 6. fejezet 5. verse. Ézsaiás 6:5. Akkor mondék nékem, akkor mondék, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. Akkor döbbenünk rá, hogy milyen tisztátalan a mi beszédünk, hogyha Isten jelenlétébe kerülünk. Hogyha ott vagyunk, őt szemléljük, és őt látjuk. A világban minket is ugyanúgy, ahogy Ézsaiás prófétát, körülveszik tisztátalan ajkú emberek. Mi is köztünk lakunk ugyanúgy, mint Ézsaiás próféta. A munkahelyünkön is halljuk az ilyen beszédeket, a tévéből, rádióból, óvodában, iskolában, szinte sehol sem tudjuk kivonni magunkat ebből. Viszont az a kérdés, hogy mi ezzel azonosulunk, és átvesszük, noha nem minden, de bizonyos dolgokat, hogy megfeleljünk, ugye? Vagy pedig példamutatók maradunk, ragaszkodunk elveinkhez, és ezáltal az embereket a Jóistenhez tudjuk vezetni. Mindenki tegye fel magának a kérdést. És ismételten azt tudom mondani, hogy a választás rajtunk áll, és mi döntjük el, hogy mit választunk. Azt írja Ellen White. Minden név mellett félelmes pontossággal van feltüntetve minden helytelen szó, minden önző tett, minden teljesítetlen feladat, minden titkos bűn, minden ravasz képmutatás. A semmibe vett mennyei intéseket és dorgálásokat, az elfecsérelt pillanatokat, a kihasználatlan alkalmakat, a jó vagy rossz befolyást és messzeható következményeit a nyilvántartást vezető angyal mind feljegyzi. Tehát mikor mi beszélünk, akkor sokszor elfelejtjük azt, hogy a mi őrző angyalunk, aki mellettünk van, az mindent felír. Mindent feljegyez, és ezek pedig bekerülnek a mennyei könyvekbe. Gondolkodjunk el rajta, hogy mikor kimondunk szavakat, akkor mi ezt átgondoljuk-e. Azt írja Ellen White, hogyha tudatában lennénk annak, hogy beszédünk el, mennyi hibát követünk el, és hogyha tudatában lennénk az angyalok jelenlétének, akkor sokkal többet imádkoznánk, és azt kérnénk az Istentől, hogy bár tenne závárt a mi szánkra. Az, hogy egy ember milyen típusú lesz az ő beszédje, fecsegő, szűkszavú, bőbeszédű, hazudós, csúnya beszédű, ezt ő a saját otthonából fogja magával hozni. Amikor egy gyermek elkezd beszélni, azt már a szülő látja, hiszen ti tudjátok, nagyon sokan szülők vagytok, hogy milyen stílusa lesz a gyermeknek. Látja azt, hogy mennyire lesz hajlamos arra, hogy sokat beszéljen, hogy mennyire kell harapófogóval kihúzni belőle a dolgokat. A szülő múlik az, hogy hogy formálja a gyermeke jellemét. Hogyha a szülő odafigyel erre, és megtanítja a gyermekét arra, hogy minden kimondott szónak jelentősége van, és hozzászoktatja ahhoz már kiskorától kezdve, hogy a kimondott szavainknak következménye van, akkor a gyermek az életben egy akkora segítséggel indul el, amit a szülő már neki megadott. És ne felejtjük, hogy a Jóisten a szülőket az ő helyettesének küldte a földre. És én meg vagyok arról győződve, hogy akik szülők, és nem tudom, hogy én szülő leszek-e még valaha, a mi felelősségünk az, hogy a gyermekeinket megtanuljuk, megtanítsuk helyesen beszélni. Mi és ki a bizonyíték arra, hogy a beszédünk felett is lehet győzni? Számunkra élő példa Jézus Krisztus, akitől megtanulhatjuk a helyes beszédet is. Sokat gondolkodtam azon, hogy honnan lehetne a leginkább megragadni és kiemelni azt, hogy Jézusnak milyen volt a szava. De ezt én nem tudom elmondani, de Ellen White így ír Jézus életében erről. 202. oldalon. Nyelvezete oly tiszta, finom és egyszerű volt, akár a csobogó patak. Még egyszer olvasom. Nyelvezete oly tiszta, finom és egyszerű volt, akár a csobogó patak. Hangja zeneként hatott azokra, akik azelőtt a rabbik monoton beszédét hallgatták. Bár tanítása egyszerű volt, mégis úgy beszélt, mint akinek hatalma van. mégis inkább komoly volt, mint heves. Úgy szólt, mint aki határozott célt követ. Bármiről beszélt, Istent nyilatkoztatta ki. Kegyelmi üzeneteit mindig hallgatóihoz alkalmazta. Ismert volt előtte, miképpen tudja erősíteni a megfáradottat beszéddel, mivel kegyelem ömlött ajkán, hogy a legvonzóbb módon adhassa át az embereknek az igazság kincseit. A legműveletlenebbeket is elbűvölték szavai, s a tanulatlanok is mindig merítettek forrásából. Gyöngéd részvéte gyógyírként hatott a fáradt, elgyötört szívekre. Úgy gondolom, hogy van mit tanulni Jézustól. Simon Péter így nyilatkozott Jézusról János evangélium a 6. fejezet 68. versében. Felelt néki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Tehát Jézus Krisztus beszéde örök élet volt. János apostol milyennek látta Jézus látomásában? Jelenések 1. fejezet 16. verse. Jelenések 1.16. Vala pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éres kard jön ki vala, és az ő orcája, mint a nap, mikor fénylik az ő erejében. Tehát az Isten beszéde 2 élő kard. Amit Pál apostol a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versében megemlít, tehát zsidó 4.12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden két élő fegyvernél, és elhat a szíveknek és lelkeknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Hogyan tanulhatunk meg uralkodni beszédünk felett, és mi lesz ennek az eredménye? Ugye, mint olvastuk is zsidókhoz írt levélben, Isten beszédére kell figyelnünk, hiszen az ő ígéje kétélű fegyver, és mikor olvassuk az ő igéjét és tőle tanulunk, akkor érezzük azt belül, hogy milyen éles az a fegyver. Hiszen akkor úgy fogjuk magunkat látni az ő igéje tükrében, mint ahogyan Krisztus lát minket. Akkor láthatjuk azt, hogy mi milyen bűnösek vagyunk, és hogy mi mennyi bűnt követtünk el a mi beszédünkben. Isten beszéde minden titkos bűnünkre rámutat, hiszen azt mondja, hogy az ízekig és a velőknek megoszlásáig eljut. Ha mi erre vágyunk, akkor nem lesz egy olyan szervünk, testrészünk, ami kimaradna a megtisztulási folyamatból, hiszen ez a célja Jézus Krisztus beszédjének, hogy megtérhessünk. Mit kér tőlünk Jézus? Kolossé beliekhez írt levél, 4. fejezet, 6. verse. Kolossé 4.6. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kiknek megfelelnetek. Az egyszerű fordítást is fellapoztam és elolvastam, és megértettem, hogy a 5. és a 6. vers összefügg egymással. Így hangzik. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek, akkor majd mindig tudni fogjátok, hogy kinek mit válaszoljatok. Nagyon fontos az, hogy milyen a mi viselkedésünk és a mi beszédünk, mikor olyan emberek közé kerülünk, akik nem hisznek Jézusban, hiszen itt az ige mondja. Mit mondunk akkor? Hogyan reagálunk? Miről beszélünk? Hogyan tudjuk bemutatni Jézus Krisztust? Azt hogyan tudjuk bizonyítani, hogy mi keresztények vagyunk? Biztos ti is voltatok úgy, hogy sok esetben csak percek, sőt másodpercek állnak rendelkezésünkre, hogy mi olyan emberekkel beszéljünk, akikkel nem találkoztunk. Mikor csak a buszon hozzánk szólnak, vagy kérdeznek valamit, lehet, hogy soha többet nem találkozunk azzal az illetővel. De az illető mit viszel rólunk? Hogyan beszéltünk neki? Milyenek voltunk? Mennyire tudtuk Jézust visszatükrözni? És csak rajtunk fog múlni az, hogy kiben milyen nyomot hagyunk. Gondolkodjunk el ezen is, és kérjük Istent, hogy ebben is segítsen nekünk, hogyha hitetlen emberekkel kerülünk napi kapcsolatba, hogy a mi beszédünk kellemes legyen számukra. Efézus beliekhez írt levél, 4. fejezet, 29. verse, Efézus 4.29. Azt mondja, hogy semmi rohadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Azt mondja ez az ige, hogy semmi rothadt beszéd ne jöjjön ki a mi szánkból. Ugye ez hasonló ahhoz, hogy kinek milyen a szíve, ki mit hoz elő az ő szívéből, rót vagy gonoszt. Ez is erről szól. Azt írja Ellen White, a Biblia szövegek fényében láthatjuk, hogy Jézus a hegyi beszédében elítélt minden gúnyt, léhaságot és szemérmetlen társalgást. Ezek a szövegek azt kívánják, hogy szavaink ne csak igazak, hanem tiszták is legyenek. Akkor Krisztus, akik Krisztustól tanulnak, azoknak nem lesz közösségük a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel. Mind beszédünkben, mind életünkben egyszerűek, nyíltak és igazak, mert törekszenek a szentekkel való közösségre, akiknek szájukban nem található álnokság. Végezetül pedig azt az igét szeretném nektek mondani, ami nekem ehhez erőt adott, hiszen ugye én, ahogy ezzel elkezdtem készülni, minden este újabb és újabb dolgokat mutatott meg a Jóisten, amit kértem, hogy másnap én tudjak gyakorolni. Hát testvérek, én még ennyi próbát a héten sosem kaptam. Olyan szituációkba kerültem, hogy bizony nem úgy szóltam, ahogy kellett volna, és akkor este hazaértem, átgondoltam, és rájöttem, hogy abból, amit én itt el szeretnék mondani, és abból, amit én elolvastam, abból nem tudok semmit megvalósítani. És minél inkább ezt kértem a Jóistentől, annál nehezebb helyzetek jöttek a héten elém. De mégis péntekre már eljutottam addig, hogy valamelyest nem reagáltam olyan hevesen, durván dolgokra, hanem kicsit jobban csendben tudtam maradni. Ezzel nem akarlak elijeszteni benneteket a dologtól, de ha ti azt szeretnétek választani, hogy a ti szívetek legyen tiszta, és hogy Jézus adjon nektek hús szívet, akkor azzal ugye a ti beszédetek is meg fog változni. Ez nem lesz könnyű feladat, mert olyan helyzeteket fog megengedni Isten az életünkben, és Sátán olyan próbákat fog adni, amiben az lesz a cél, hogy mi elessünk. De nem szabad elesnünk, mert azt mondja Pál apostol Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet 13. versében, tehát Filippi 4.13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Úgyhogy én ezt szeretném nektek is kívánni tiszta szívemből, hogy amikor azt érzitek, hogy nagyon nehéz a változás, akkor gondoljatok arra, hogy Krisztussal együtt minden lehetséges, mert ő a Szent Lelket elküldte nekünk, aki minket meg tud tanítani a helyes beszédre is, és lesz erőnk ezt képviselni, mert ha mi emellett eldöntjük, és döntést hozunk, akkor az Isten velünk lesz, és nem kell egyedül küzdenünk. Én kívánom mindenkinek, hogy érjen el változást az életében, és hogy a beszéde életet tudjon a másik embernek adni, és hogy mindig életet, és békét, és kedvességet árasszanak a mi szavaink. Amen. Kegyelmes Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy tanulhattunk a beszédről, és olyan bűnöket és rossz tulajdonságokat, vétkeket mutattál meg nekünk, amiben láthatjuk azt, hogy még nagyon sok tanulnivalónk van. De köszönjük azt, hogy mi te tőled tanulhatunk, hogy te ebben is példát adtál nekünk a földi életben, hogy a mi szavaink áraszthatnak életet is, és nem törvényszerű az, hogy mi másokat megbántsunk másoknak is, és neked is ezáltal fájdalmat okozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy te ebben a küzdelemben és ebben a harcban is velünk vagy. És noha ez olyan reménytelennek tűnik sokszor a mi számunkra, de te megígérted, hogy velünk leszel, és mindenben segítesz minket. Így kérünk, hogy ebben is te segíts meg, hogy mi téged szemléljünk, és a te közeledben legyünk. Mert akkor a mi jellemünk olyanná fog formálódni, mint a tied. És akkor sokkal kevesebb bűnt fogunk elkövetni, és sokkal kevésbé fogunk megbántani másokat. Ó, bár mi is eljutnánk arra a szintre, hogy a mi beszédünk embereknek orvosság lehetne, gyógyír, örömöt tudna adni, és életnek fája lehetne. De te megmutattad azt, hogy ezt el lehet érni, és segíts, hogy el is érhessük, hogy ne akarjunk ennél kevesebbet. Köszönjük, hogy te megsegítesz bennünket, és adjad, hogy mi mindig téged tudjunk választani, és melletted tudjunk dönteni. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és hogy te szeretsz bennünket, és meghallgatod a mi imánkat. Az Úr Jézus Krisztus nevében fordultunk hozzád. Amen.